Akkor nagyon szépen köszöntök mindenkit, ez is egy nagyon nagy csoportnak az eredménye, és Nórával ellentétben megpróbálok valakit még behozni a csoportba előadónként. Szivák Judit is tagja ennek a csoportnak, de nincsen most föltüntetve. Ami azt keressük igazán, hogy hogyan lehet a szervezeti szintet megragadni abban, hogy ilyen gyorsak nem leszünk, hogy a szakmai fejlődést hogyan tudja a szervezeti szint támogatni. Tehát ugyanebben a modellkutatásban egy kicsit az a fókusz, ami csapatunknak, hogy hogyan tud a szervezet megfelelő módon ehhez hozzájárulni. Megpróbáltunk egy nagy mintás szakirodalmi feldolgozást tenni arra, hogy ezzel a területhez kötődően milyen alapfogalmakat lehet tenni. Ezeket rendszereztük, akár az iskolai klíma, vagy a szakmai tanulás szervezeti szinten megjelenő fogalmait. Tehát, hogy próbálják leírni a különböző szakmai megközelítések, modellek, kutatások ezt, és hogy hogyan lehetne közelebb kerülni arra, hogy megértsük ezt a folyamatot. Nyilván egy nagyon fontos elem, nem fogunk róla ma beszélni, és a kutatásunk ezen részében még nem is tártuk föl pontosan a vezetésnek a szerepét, de azt gondoljuk, hogy a szervezeten belül, a szervezet működésében, a szervezeten belüli tanulásának támogatásában egy meghatározó szerepe van a vezetőnek, és megpróbáltuk ehhez is olyan modelleket keresni, amelyek leírják ezt, és talán segítenek abban, hogy felszínen hozzuk azokat a jó megoldásokat, amelyek segíthetik ezt, de erről nem beszélnénk. Az igazi dilemmánk ott van, és ezzel még hadakozunk, és igazán nem tudjuk jó válaszokat találni rá, hogy egyre inkább afelé megy mindenféle kutatás irány, hogy magát a szervezetet lehet egységben tekinteni, mi esetünkben az iskolát tekinthetjük, az óvodát tekinthetjük egységes szervezetnek, gondolkodhatunk-e úgy a folyamatok leírásában, hogy ez egy egybefüggő szervezet, vagy inkább egyéneknek az együttműködése, olyan egyéneké, akik egyéni célok mentén közös célokhoz is tudnak rendelődni, és hogy lehet-e valamilyen módon megragadni azt, hogy egy szervezet az valójában inkább alelemekből áll, alstruktúrákból áll. Említettük ezt a neoinstitúciós elméletet, amelyet elfogadtunk olyan szempontból, hogy differenciáltabban próbálja a szervezetet értelmezni, azaz, hogy vannak benne formális szervezeti egységek, meg informális szervezeti egységek, és lehetek megtalálni azt, hogy valójában hol történik a tanulás, hogy az egyén hogyan érzékeli ezt a tanulást. Tehát nyilván az előző előadások pont erről szóltak, hogy az egyéni oldal mennyire meghatározó, de hogy ez az egyéni oldal hogyan tud rendeződni kisebb egységekké, tanulószervezeti egységekké, hogyan tud kilépni esetleg a szervezet keretein túl, tud-e olyan típusú szervezetet létrehozni, amelyik kimegy a szervezeti logikából, és a környezet akár legitimálni tudja azt a szervezeten belül működő szervezeti egységet. És ezek a dilemmák, amik bennünk vannak, hogy igazán ezek a formális szervezeti egységek, mint munkaközösségek, mint egyes vezetőhelyettesekhez kapcsolódó szervezeti egységek, az igazán fontos tanulási szinterek, vagy inkább azok az egyének által kialakított projektszerű teamben működő szervezeti egységek, amelyek talán nem is legitimek a szervezeten belül, és hogy ezek hogyan működnek. Nagyjából ez alapján alakítottunk ki egy elméleti keretet, ahol megpróbáltuk azt értelmezni, hogy hogyan lehet úgy gondolkodni a szervezetről, hogy abban vannak különböző szakmai közösségek, amelyek valamilyen viszonyban vannak egymással, akár kapcsolódnak egymáshoz, akár kapcsolódnak a vezetéshez, de vannak benne egyének, akik akár magányosak a szervezeten belül, magányosan alkotnak olyan csoportokat, amelyek nem kapcsolódnak a szervezeti főáramhoz. Lehetnek olyan szakmai közösségek, amelyek határán vannak, határátlépésként már a szervezeten kívül is megjelennek, vagy az egyén nem túl aktív a szervezet belül, de szakmai közösség tagjaként az iskolán kívüli hálózati rendszerben működik, és hogy ez a hálózat lehet egyéni szinten, nagyon sok olyan platform lehet, ahol az informális, nonformális tanulás a szervezeten kívül történik, vagy a szervezetnek vannak olyan hálózatosodási elemei, hogy másik szervezetekkel működnek. És tulajdonképpen ez az elméleti keretrendszer volt az, ami azt a kutatást nálunk erősen ketté vitte. Van egy ilyen kvalitatívabb szál, esettanulmányok tanulmányokon keresztül hogyan lehet talán jobban feltárni a szervezeten belül lévő sajátosságokat, és ezekről holnap lesz egy szekció. A másik dolog pedig, hogy akkor nézzük meg ebben a nagymintás kvantitatív kutatásban, hogyan lehet mégis információt kapni. Itt inkább a szervezet egészéről tudtunk adatokat gyűjteni, ezért nyúltunk vissza igazán szervezeti elméletekhez, tanuló szervezeti elméletekhez. Itt is végignéztük azt, hogy nagyon sok elméleti szakirodalmat Ertland összefoglalt abban, hogy hogyan lehet megtalálni a tanulást, akár a munkavégzés közbeni tanulással, akár különböző egy vagy két húrkos szervezeti tanulással, hogy hogyan lehet ezt hogyan lehet értelmezni a tanulást egy ilyen klíma mentén, vagy ami számunkra nyilván nagyon izgalmas és nagyon elfogadott tanulástámogató struktúraként. Tehát, hogy nagyon sokféle kutatási hangsúly van. Mi úgy éreztük, hogy ebbe a nagymintás kérdőívbe egy olyan több nemzetközi kutatásban már bizonyított tanuló szervezeti elméletet mérőeszközrendszert vinnénk be. Ez a DLOQ mérőeszköz, amelynek a dimenziói próbálnak arra választ adni, hogy akár a folyamatos tanulás támogatásában, akár a szervezeten belüli kíváncsiság vagy csoportos tanulás dimenziójában hogyan tud egy szervezet működni, hogy mennyire fontos és mennyire izgalmas a kollektív jövőkép, hogyan lehet felelőssé tenni az egyént a saját szervezeti jövőképének az formálásában és abban való aktív részvételben, és tulajdonképpen ezt a hét dimenziót néztük meg. Most átadnám Lacinak a szót, hogy néhány olyan elsődleges eredményt, hogyha tudna mondani, hogy ez az elsődleges eredmények hogyan jelennek meg azon a vizsgálati mintán, amit megnéztünk.
Igen, köszönöm szépen. Először is egy hangpróba, hogy hallható vagyok az online térben.
Igen.
Igen.
Szuper, köszönöm, mert a jelenlévők tömege nyilván jól hall és jól lát, úgyhogy most egy kis hibridbe is áttérünk. Ahogy Sándor is említette, a szervezeti dimenziók feltárásához központi elemként ezt a tanulószervezeti kérdőívet állítottuk. Ez a Watkins és Marsik által fejlesztett DLOQ-nak a 21 tételes verzióját használtuk, amelyet különböző iparágokban, különböző országokban már validáltak, és Magyarországon is voltak kutatásaink arra vonatkozóan, hogy ez egy jól működő mérőeszköze, és a modellkutatás adatbázisán is megerősítő faktoranalízis eredményeképpen megállapítottuk azt, hogy a modell illeszkedési mutatói megfelelnek, tehát jól használható a mérőeszköz. A leíró statisztikák szintjén, a diagramon lehet látni azt, hogy a magyar köznevelési intézményekben a tanulószervezeti dimenziókra mi jellemző. Talán érdekes lehet, hogy egy első ránézésre az látható, hogy ezek viszonylag magas értékek. Nem tudom, hogy ki mit gondolt előzetesen erről, hogy mik lesznek ezek az értékek. Értelemszerűen ez az alapérték, amihez képest hasonlítanunk kell majd adott esetben más csoportokat, vagy hogyha esetleg valamilyen beavatkozást tervezni, akkor az ehhez képest való elmozdulást érdemes figyelni, tehát ezeket, illetve az egymáshoz való viszonyát érdemes figyelni relatíve. Az, hogy ezek viszonylag magas értékek, ezek nyilván kutatásmódszertani szempontból is érdekes kérdéseket vetnek, hogy a rendszerről is elárulhatnak dolgokat. Amit talán érdemes kiemelni, hogy különböző megközelítésekben fogjuk bemutatni azt, hogy a tanulószervezeti működés hogyan is néz ki különböző kontingencia változók mentén, a szervezeti dimenziók mentén, és itt rögtön az első ábrán azt láthatjuk, hogy az iskolatípus szerint milyen különbségek mutatkoznak a hét tanulószervezeti dimenzió mentén. Itt most egyrészt a láthatóság miatt is csak két területet raktunk föl, az általános iskolát és a gimnáziumot hasonlítottuk össze. A két iskolatípus között mind a hét dimenzióban szignifikánsak a különbségek. Azt láthatjuk, hogy általában az általános iskola az, ami kicsivel magasabb értékeket mutat ezekben a tanulószervezeti dimenziókban. A következő diára lépünk, akkor ott azt látjuk, hogy a fenntartó alapján hogyan különböznek az adatok. Itt egy dimenzióban, az együttműködés és csoportos tanulás bátorításának dimenziójában érzékeltünk különbségeket, méghozzá azt láthatjuk, hogy elsősorban a tankerületi központok állami szervek fenntartóihoz kapcsolódó intézmények jelezték kicsivel alacsonyabb mértékűnek ezt az együttműködés dimenzióját a saját tanulásuk szempontjából, míg az egyház és az egyéb fenntartási intézmények kicsivel magasabban, de hasonló szinten vannak ebben a dimenzióban. Következő a méret. Itt az iskolákat kicsi, közepes és nagy méret alapján hasonlítottuk össze. Itt az látható, hogy szintén mind a hét dimenzióban a méretkategóriák mentén szignifikáns különbség érzékelhető, és a kis méretű intézmények azok, amelyek magasabb tanulószervezeti mutatókkal rendelkeznek. Ez megint alapot adhat arra a feltételezésre, illetve annak a további vizsgálati lehetőségre, hogy megnézzük azt, hogy a szervezetet hogyan tudjuk értelmezni, a szervezet nagysága, illetve a kisebb azon belül informálisan vagy formálisabb tanuló csoportok mentén. Az adatokból azt látható, hogy a kisebb szervezetek valamiért jobban meg tudják valósítani a tanuló szervezeti működést. Nem biztos, hogy a méretük miatt, de feltételezhetjük, hogy az informálisabb kapcsolatok könnyebben megvalósíthatók egy kisebb szervezetben. Egyébként az előzőre visszautalva látható, hogy az általános csoportok csak középcsoportok között nem volt jelentős eltérés a méret tekintetében, tehát nem ennek az összefüggésekről látható. Visszautalva az előző prezentációkban látott tevékenység faktorokra, megnéztük azt, hogy a tanulószervezetekben intenzívebben tanulnak-e ezek mentén a pedagógusok. Itt összevontuk a 21 tételt, és egy általános tanulószervezeti mutatót hoztunk létre, amelynek az átlaga mentén két részre osztottuk a mintát, egy átlag alatti, illetve egy átlag feletti csoportra. Az adatok alapján azt látható, hogy az átlag feletti tanulószervezeti mutatót produkáló intézményekben a pedagógusok intenzívebb, gyakoribb tanulási tevékenységekről számolnak be minden területen. Következő dián megnéztük azt is, hogy a tanulószervezetekben működő intézmények hasonló logikában az átlag feletti és az átlag alatti csoportok hogyan jellemzik a saját kompetenciák, a pedagógus kompetenciák mentén, és alapvetően az látható, hogy minden területen a tanulószervezetben működő pedagógusok magabiztosabbnak jelezték a kompetenciáikat a területen. Itt is érdemes részletesebben is belemenni az összefüggésekbe, amelyet talán most esettanulmányok is részletesebben rá tudnak világítani. Megnéztük a gátló és a támogató tényezőket is. Először a gátló tényezőket mutatjuk, mert ez volt még egy olyan változó, amire mindenki válaszolta az adatbázisban. Egy feltáró faktornak segítségével ezt a három faktort alapítottuk ki, lehet látni, hogy milyen tételek tartoznak hozzá, és alapvetően azt mondhatjuk el, hogy azok az intézmények, ahol a tanulószervezeti átlagérték alatti, ott magasabb mértékben számoltak be ezekkel a gátló tényezőkkel, ezeknek a hatását nagyobb mértékben érzékelték. Megnézzük a másik oldalát a történetnek, a támogató tényezőket. Itt fontos kiemelni, hogy ezt már csak a vezetők töltötték ki, tehát hogy a vezető milyen támogatást biztos, hogy az intézménynek, hogy jelölte vagy nem jelölte az adott elemet. Itt szintén egy főkomponens elemzés keretében az alábbi főkomponenseket sikerült kinyernünk, és itt pedig azt látható, hogy azok az intézmények, ahol az tanulószervezeti működés átlaga magasabb, ott a vezetők által jelölt támogatási formákat vagy magasabb mértékben jelezték, hogy több ilyen támogatási forma van jelen ezekben a szervezetekben.
Tulajdonképpen csak egy diában még azt mondanánk, hogy tulajdonképpen itt tartunk a tovább lépésben, hogy szeretnénk föltárni azt, hogy a vezetés hogyan tudja támogatni vagy gátolni ezt a dolgot, hogyan tárhatók föl ezek a tanuló szervezeten belül kisebb egységek, és lehet-e valamiféle mintázatokat leírni ehhez kötődően. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet!